Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most hadd olvassam Istenünk ígéjét, úgy, ahogy az írva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében, a Korintus beliekhez írott első levél 13. fejezetében. Így szól Istenünk kijelentett szava. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és a testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendő mondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profétálás, de mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermekvalék úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek testvéreim, fennállva emeljük szívünket a mi Úrunkhoz és fohászkodjunk. Mindenható mennyei atyánk, hadd áldjunk és magasztaljunk téged a te nagy szeretetetért. Te magad vagy, Urunk, a szeretet, és ez belőled árad, belőled ismerhetjük meg, és ha hozzád fordulunk, rá tekintünk, akkor tudhatjuk meg igazán, hogy mi az a szeretet. Látod, Urunk, hogy mennyire szükségünk van mindannyiunknak a te szeretetedre. Látod, Urunk, hogy mennyire vágyunk a szeretetre, és sokszor mégis mennyire hiányzik, hiszen nincsen meg bennünk, a mi szívünkben sokszor olyan kevés a szeretet, és nem azt éljük meg, nem azt tapasztaljuk, nem azt érezzük, hogy a szeretet soha el nem fogy, hanem sokszor látod, hogy mi bennünk alig-alig pislákol a szeretet lángja. Látod, Urunk, hogy a bűnös szívünkből ennyire tellik. Látod, Urunk, hogy nélküled ennyire vagyunk képesek. Látod, Urunk, hogy bizony sokkal inkább hajlamosak vagyunk a haragra, a gyűlöletre. Azok olyan könnyen, olyan automatikusan előtörnek belőlünk. Kérünk, Urunk, hogy te bocsásd meg nekünk ezeket, te légy irgalmas nekünk, ami szeretetlenségünkért, hogy nem szeretünk téged, nem szeretjük embertársainkat, egyedül magunkat szeretjük nagyon-nagyon. Kérünk, hogy ezt te rombold le bennünk, ezt az önimádatot, és add, hogy téged tudjunk szeretni a te parancsod szerint, és hadd ismerjük meg igazán, a te kegyelmednek, szeretetednek nagyságát az Úr Jézus Krisztusban, amit benne kijelentettél, benne megmutattál nekünk, aminek ő adja az alapját. Így kérünk, Urunk, hogy ma is taníts bennünket, ma is hadd figyeljünk, hadd tekintsünk az Úr Jézus Krisztusra, arra, amit ő tett értünk, és kérünk, Urunk, hogy te szólíts meg mindannyiunkat a te igédből, hogy a te szavaid ne a földre hújjanak, hanem a mi szívünkbe tudjuk őket fogadni, és meg tudjuk szívlelni, el tudjuk fogadni hittel. Kérünk, hogy szent lelkeddel ezt a hitet, ezt a bizalmat munkád mindannyiunk szívében, lelkében. Kérünk, hogy így áld meg jelenléteddel mai Isten tiszteletünket is. Köszönjük, hogy Krisztus Jézusért meghallgatsz bennünket, atyánk. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük az 512. dicséretünknek az 5. versszakát. Az 512. dicséretünk 5. versszakát énekeljük. Az 512. dicséretünk 5. versszaka így kezdődik. Szólj, szólj, én Istenem, szól hangodból a jóság. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelében, az első levél első fejezetében, annak is a második, harmadik és negyedik versében. Tehát Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelében, az első fejezet második, harmadik és negyedik versében így szól Istenünk igéje. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban. Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek álhatatosságát, az Isten előtt, a mi atyánk előtt. Tudván, Istentől szeretett atyám fiai, hogy ti ki vagytok választva. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, Pál apostol a bevezető szavak után, a köszöntés után egy hálaadással folytatja a tesszalonikai levelet. Ebben a hálaadásban Pál azt mondja, hogy hálát ad Istennek a tesszalonikai gyülekezetért, azon belül mindenkiért, minden egyes gyülekezeti tagért. Istennek ad hálát. Azért Istennek, mert tőle ered minden. Isten munkája nyomán jött létre a tesszalonikai gyülekezet, Isten szent lelkének munkálkodása nyomán jutottak hitre Tesszalonika városában az emberek. Ő adott világosságot az ő elméjükbe, ő nyitotta meg a füleket és a szíveket, akkor, amikor Pál ott volt, és hirdette közöttük a Krisztusról szóló örömhírt. Isten munkájának az eredménye volt az, hogy lettek hívő emberek, És ugyancsak Isten munkájának az eredménye az, hogy ezek a hívő emberek nem így szétszórtan, elkülönülten maradtak, hanem egy közösséget alkottak, egy gyülekezetbe tömörültek. Ez is Isten munkája. És ráadásul egy olyan gyülekezet lett ez, amiről Timóteus jó és örömteli híreket tudott hozni Pálnak, Páléknak. Ezért Pál, habár ő végzett ott missziói munkát Tesszalonikában, ő végzett szolgálatot közöttük, nem a saját vállát veregeti, amikor Timóteus megérkezik a jó hírekkel, hogy na hát akkor mégiscsak jó munkát végeztünk, nem büszkélkedik, hanem egyből hálát ad Istennek itt a levél elején. És három dolgot ír le, amiről ezt mondja, hogy mindig megemlékezik az imádságaiban, szüntelenül emlegeti ezeket. Ez a három dolog a harmadik versben szerepel. A hit munkája, a szeretet fáradozása és a reménység álhatatossága. És fontos azt megjegyezni, hogy Pál ezeket a jellemzőket nem csak úgy gondolta róluk, vagy elképzelte, hogy hát a Tesszalonikában biztos ilyenek az emberek, hanem amikor Timóteus visszatért Tesszalonikából, akkor pontosan ezekről számolt be. Hogyha van Bibliánk, akkor odalapozhatunk a harmadik fejezethez, a Tesszalonikai Levél harmadik fejezet hatodik versébe ezt mondja, hogy most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk a hitetekről és szeretetetekről. Arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt, látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Itt mondjuk a reménység az pont nem jön elő, de a hit és a szeretet az igen. Timóteus erről számol be. És Pál apostol nagyon örült ennek a hírnek, hogy Timóteus jó hírt hozott a hitükről és a szeretetükről, mégpedig azért örült nagyon ennek a hírnek, mert a hit és a szeretet, kiegészítve még a reménységgel is, ez a hármas, ez a hívő élet alap pillérjeinek számít. Olyan pillérek ezek, amelyek meghatároznak sok elméleti és gyakorlati kérdést is. Az Új Szövetségben elég sok helyen előfordul ez a hármas. Három isteni erénynek is szokták így hívni őket. Több olyan hely is van, ahol együtt, szoros összefüggésben szerepel a hit, a remény és a szeretet. A legismertebb hely talán, amit nagyon sokan jól tudnak, ugye a szeretet himnusza, itt a Korintusi Levél, az első Korintusi Levél 13. fejezetében, hogy a szeretet himnuszát ezzel zárja Pál, hogy végül is minden visszavezethető erre a háromra, végül megmarad ez a három, hit, remény és szeretet, és ezek közül is a legnagyobb a szeretet. De ha megnézzük a Galatákhoz írt levelet, az 5. fejezetben, az 5-ben együtt szerepel, mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét, mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Hát itt a hitet ráadásul kétszer is kiemeli, az elején meg a végén, de a hit, a remény és a szeretet szerepel ebben a rövid kis szakaszban. Ugyanúgy a zsidókhoz írt levélben a hívő élet meghatározó jellemzőiként kerülnek elő a 10. fejezetben, a 22. verstől ezt olvashatjuk, hogy járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk. Itt is a teljes hit, a reménység hitvallása és a szeretet kerülnek elő. És na, hogyha szabad még egy példát hozni, csak azért, hogy lássuk, hogy ez nem csak Pálnak volt ilyen veszőparipája a hit, remény és szeretet, hanem a az egész új szövetségben ez egy meghatározó, hangsúlyos gondolat. Pétert is hadd idézzem. Azt írja az első levelében, az 1.21-től, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Itt is a hit, a reménység és a szeretet jelenik meg. És ez a három dolog, ezek olyan témák, amelyek nagy teológiai mélységgel rendelkeznek. Nem csak azért, mert hogy Isten munkájának a gyümölcsei, ahogy mondja Pál, hogy hálát adok Istennek a ti hitetek munkájáért, szeretetetek fáradozásáért, reménységetek álhatatosságáért, majd ezekre is szeretnék kitérni, de azért is mélységgel bírnak, mert a hit, a remény és szeretet, ezek Istenből fakadnak, és a hit, a remény és szeretet alapot, vagyis kiinduló pontot nyújt a, szabadjon így mondani, az etikának, tehát annak, hogy mit és miért teszünk. Ezek a dolgok visszavezethetőek a hitre, a reményre és a szeretetre. Az előbb idézett igehelyek is ezt támasztják alá, hogy a Bibliának a gyakorlati életre vonatkozó útmutatásai vagy parancsai itt gyökereznek. A hitben, a reménységben és a szeretetben. Ezekből táplálkozik. Erről ír itt Pál is a Tesszalonikai levélben. Itt a hit munkája, azt lehetne úgy is mondani, hogy a hitből fakadó munkálkodás. Ugyanígy a szeretetből fakadó fáradozás, a reménységből fakadó álhatatosság, a reménységnek az álhatatosság, a szeretetnek a fáradozása, és a hitnek a munkája. És ezeket szeretném ma megnézni külön-külön. Előre bocsátom, hogy lehet, hogy a háromból kettő lesz végül. De jöjjön először a hit. A hit az egy gyakran félreértett fogalom. Legalábbis ahogy én látom, tapasztalom az emberekkel való beszélgetések során, nagyon gyakran előfordul az, hogy valaki kijelenti azt, hogy hát én hiszek. És amikor kicsit mélyebbre megyünk, akkor kiderül, hogy egészen különböző dolgokat értenek alatta. Van, aki azt mondja, hogy én hiszek, és akkor kiderül, hogy mondjuk a lélekvándorlásban, vagy a karmában hisz. Sokszor úgy hisz benne, hogy nem is igazán tudja, hogy ezek miről szólnak. Valamit hallott róla, és akkor ez így szimpatikus volt. Én most már hiszek. Van, aki azt mondja, hogy én hiszek Istenben. Akkor ez már egy kicsit specifikusabb, akkor kizárhatunk néhány dolgot. Kicsit konkrétabb, de még ez is nagyon sok mindent takarhat. Én hiszek Istenben. Melyik Istenben? Melyik vallás szerint? Mi alapján? Ki az az Isten, akiben hiszel? Az, hogy valaki elképzelhetőnek tartja, hogy létezik valaki, egy transzcendens lény, az még nem az a hit, amiért Pál itt hálát ad a Tesszalonikai levél elején. Az nem az, amiért mindenkor hálát ad. Aki hisz Isten létezésében, az jól teszi. Jakab apostol írja, hogy te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Tehát ez kevés. Ennél tovább kell lépni. Az igaz hit az más. És az igaz hit az olyan hit, amiből munka fakad, legalábbis Pál ezt így összeköti. Na de milyen ez a hit? Ahogy említettem, ezek a kifejezések, vagy ezek a dolgok, ezek Isten személyében gyökereznek, és ez talán a legmeglepőbb a hittel kapcsolatban, mert furcsának tűnik ezt elképzelni, hogy Istennek kell hinnie, vagy magában, vagy ez hogy működik. De nem azért gyökerezik a hit Isten személyében, az ő jellemvonásaiban, mert hogy Istennek el kell hinnie azt, hogy ő létezik, hanem azért, mert a hit ennél többet jelent. A hit az hűséget is jelent, És a 2 Timóteus 2.13-ban állítja ezt párba, Pál, hogy ha mi hitetlenkedünk is, ő, hát ott nem azt mondja, hogy hinni fog, hanem ő hű marad, mondja Istenről. Ha mi hitetlenkedünk, vagy hűtlenkedünk is, ő hű marad. Miért? Mert magát meg nem tagadhatja. Mert Istennek a jellemében ez ott van. Az Úr hűséges, nem tud nem hűséges lenni, ő hű magához, Isten hű az ő törvényéhez, nem szegi meg, Isten hű az ő szavához, hű az ő ígéreteihez, azokat sem szegi meg, Isten hű az ő elhatározásához, a tervéhez, mindent aszerint tesz, Isten hű az ő népéhez, hű az ő gyermekeihez, Isten maga hű, és ezért hűséget, amit úgy is mondhatunk, hogy hitet, ezt vár az emberektől. És ez a hit, ez különösen az Új Szövetségben válik hangsúlyossá. Csak a szemléltetés kedvéért mondom, hogy a teljes Új Szövetségben maga a hit kifejezés több mint 240-szer szerepel. És az ige, a hinni igének valamilyen alakja még további több mint 240-szer. Ez nem olyan kevés. És azért ilyen központi és hangsúlyos téma, mert a hit az a Jézushoz való kapcsolódást jelenti. Jézushoz való kapcsolódásunk az a hit, amiről Pál itt beszél. Erről beszélt már Jézus is. Még az ő halála előtt is. Többször találkozunk ilyen kijelentésekkel az evangéliumokban, amikor Jézus a hitről beszél, vagy a hitet méltatja. A vérfolyásos asszonynak ezt mondta, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. Hit által részesült Jézusnak a gyógyításában. A hittel kapcsolódott Jézushoz, és így kapta meg az ő tőle származó áldást. Jairusnak is azt mondta Jézus, ne félj, csak higgy. És utána Jairus ugyanúgy megtapasztalhatta Istennek a csodáját, Isten erejét, amikor Jézus feltámasztotta az ő lányát. Vagy a kapernaumi százados kapcsán is Jézus a hitet emeli ki. Ilyen hitet még Izraelben sem láttam. Azok az emberek, akik hittel fordultak hozzá, azok valami nagyszerű dolgot tapasztalhattak meg. Valami nagyszerű dolog történt velük hit által. És ez a nagyszerű dolog az Jézustól jött. Aki viszont nem hitt, vagy nem bízott Jézusban, az valamilyen módon kudarcot vallott. Ugye ezt is elmondja Jézus, a tanítványokról olvashatunk ilyeneket az evangéliumokban, hogy félnek, rettegnek ugye a viharban, félnek, hogy elsüllyednek, hogy megfulladnak. Jézus lecsendesíti a tengert, és megkérdezi tőlük, hogy miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? Nincs hitetek? Vagy kudarcot vallanak a tanítványok egy ördögűzésnél, és azt mondja nekik, ugye megkérdezik, hogy miért nem sikerült nekünk? Jézus azt mondja, hogy kis hitűségetek miatt. Mert nincs hitetek. Kicsi. Amit ki akarok ebből hozni, hogy Jézus maga is, már az ő életében is, a hitet hangsúlyozta, mint ami ő hozzá kapcsol. Aki hisz, az hittel rá hagyatkozik Jézusra, bízik benne. Aki ezt teszi, az részesül Istennek a hatalmából és az ebből fakadó áldásokból. Aki nem hisz, az nem részesül ezekben. Az kudarcot vall. És hadd emeljem ki azt, hogy a hit már ezekben az esetekben is azzal együtt járt, hogy az illetőnek le kellett mondania arról, hogy ő maga az ő saját erejéből oldjon meg valamit. Tehát a vérfolyásos asszony, vagy Jairus, vagy akiket mondtam, kapernaumi százados, nekik a hitük abban mutatkozott meg, hogy nem maguk akarták már megoldani, odáig eljutottak, hogy nekem ez nem megy, és rábízom a dolgot Jézusra. Ráhagyatkozik. Na most ezek ilyen jól látható dolgok, amikről az evangélium beszámolt, de van egy még fontosabb dolog, az örök élet, vagy üdvösség kérdése, ami ugyanígy működik, és ezekről következtethetünk arra. Jézus azért jött, azért öltött emberi testet, hogy a bűn problémájára hozzon megoldást. És közben volt, akit ugye meggyógyított, volt, akit feltámasztott, de a legfőbb célja az az volt, az elsődleges célja az volt, hogy a bűn problémáját megoldja. Az elsődleges célja az volt, hogy a bűnöket és azoknak a büntetését magára vegye, elhordozza. És a bűnnek a problémáját mi nem tudjuk megoldani. Lehet, hogy még próbálkozunk vele, de aki még próbálkozik vele, az higgye el, hogy nem fog menni. A saját próbálkozások a végén kudarcba fulladnak, de Jézus, ő meg tudta oldani azzal, hogy engesztelő áldozat lett értünk. Helyettünk halt meg a kereszten. És aki ebben is hittel ráhagyatkozik, az igazi hívő. Az jelenti az igaz hitet. A hit nem csak arra vonatkozik, hogy Isten létezik, hogy ezt hiszem. Az a hit, amiről Pál itt a Tesszalonikai levélben ír, az a hit, amelyik Jézust megváltónak és úrnak fogadja el, és annak vallja. Ha én ezt hittel elfogadom, hogy Jézus értem is meghalt, értem is eleget tett, akkor enyém a bűnbocsánat, enyém az örök élet. Mindent Krisztusért, mindent őrá való tekintettel ad nekem az Atya. Mondja Pál, kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van, nem cselekedetekből, hogy senki ne dicsekedjen. Kegyelemből, hit által, ugye ezt a reformátorok úgy mondták, hogy sola fide, csak, vagy egyedül, hit által. Nem cselekedetekért, azaz nem mi teszünk érte, nem mi érjük el a hittel, pont, hogy lemondunk a saját erőnkről, és Krisztushoz jövünk, ráhagyatkozunk. Krisztus erejére támaszkodunk. Viszont ebből kifolyólag kezd érdekessé válni az, amit Pál itt a hit munkájáról ír. Hogy lehet, hogy akkor itt munkáról van szó, hogyha az erőnkről lemondunk? Hát úgy, hogy ez a hitnek a munkája, ez eltér a többitől. Ez nem a megszokott módon működik. Mi úgy szoktunk itt a világban munkát keresni, vagy munkát vállalni, hogy van egy állás, és akkor megnézem azt, hogy én ezt el tudom-e végezni, el tudom-e látni. Megfelelő képzettséggel rendelkezem-e, vagy megfelelő szakértelem, tapasztalat van-e mögöttem ahhoz, hogy ebben mondjuk ne valljak kudarcot, hogyha úgy ítélem meg, hogy hát azért többé-kevésbé igen, akkor elvállalom. Most a hit munkája az nem ilyen. Azt úgy végezzük, és úgy végezték a tesszalonikaiak is, hogy nem bennük rejlik ez a képesség. Azt úgy kezdi el végezni az ember, hogy nem vagyunk rá igazán képesek. Nem vagyunk szakképzettek, nem vagyunk előre felkészítettek. Persze Isten képessé tud tenni, ő szabadít fel a jó cselekvésére, ő mutat utat, hogy mit, hogyan kell, de a hitnek a munkája az nem úgy indul, hogy azt mondhatnánk magunkba, hogy igen, én vagyok a megfelelő ember erre a munkára. Aki így indul neki, az nem a hit munkáját végzi. Az magában bízik, és az nem a hit munkája. A szolgálatokat csak Jézusra hagyatkozva lehet végezni, hogy hát én nem vagyok erre igazán alkalmas, de mivel az Úr erre szólít fel, ezért cselekszem, miközben ő ráhagyatkozok. Én nem vagyok igazán alkalmas arra, hogy igét hirdessek, hogy lelkész legyek, de bízok Jézusban, hogy ha azt teszem, amit ő mond, akkor ő engem is megerősít, és munkálkodik az ő szent lelke által. Vagy mondhatom azt, hogy nem vagyok alkalmas presbiternek, valaki ezt gondolja. De a hit munkájához Jézus ad bölcsességet és erőt. Tehát nem úgy lett senki se presbiter, vagy bármilyen más szolgáló, hogy ó igen, én ennek megfelelek. Hanem úgy, hogy teszi azt, amit Isten elé hoz. És akkor Isten megajándékoz bölcsességgel, megajándékoz másik szemléletmóddal, máshogy látom a világot, máshogy látom a dolgokat, akarok hálából neki szolgálni azért, amiért ő engem megmentett az ítélettől, a kárhozattól. Van egy ilyen elhatározás, van odaszánás, a lélek kész, de a test erőtelen, de hitáltal meg tud erősíteni, és a hit munkájában mi Jézusra kell, hogy hagyatkozzunk. De ez nem csak ilyen rangos munkákra, mint ahogy sokan tekintenek a lelkészi vagy presbiteri szolgálatra, nem csak ezekre vonatkozik. Ez vonatkozik mindenféle szolgálatra, mindenféle hitbeli munkára, akár a családban, akár a házasságban, a gyereknevelésben, vagy gyülekezeti szolgálatokban, vagy a világban a bizonyságtételre. Nem szabad nagy mellénnyel kiállni, hogy jó, és én nekem milyen jól megy. Ha így indulok, akkor biztosan bukás lesz. De a másik, hogy nem szabad elkenődni, hogy hát ez én nekem egyáltalán nem megy, akkor inkább nem csinálom. Mert a hit munkája úgy működik, hogy pont ezt kell fölismernünk, hogy ez én nekem nem megy, és Isten azt mondja, hogy de elég neked az én kegyelmem. Pál sem úgy ment Tesszalonikába, hogy duzzadt az önbizalomtól, hogy na most akkor én itt mindenkit megtérítek, hanem ő is Krisztusban bízott. Hát ez a hit munkája úgy körvonalakban, de szeretnék tovább menni, hogy legalább kettőre legyen időnk. Hadd menjek tovább a szeretetre, ami egy különleges téma, mert a hittel kapcsolatban az ilyen általános megítélés az egészen vegyes. Tehát van, aki úgy gondolkozik ilyen pozitívan, hogy persze a hit az egy jó dolog, mindenkinek kell, hogy higgyen valamiben, és akkor ez egy ilyen elfogadott. Van, aki inkább ilyen semleges, hogy hát jó van, ha hinni akar, higgyen, én nekem mindegy. Meg vannak olyanok, akik kimondottan negatívan gondolkoznak róla, tehát ez egy nagy butaság, minek hisz, meg ez elvakultá teszi, meg bigottá, meg ezekhez hasonlókat mondanak. Viszont amíg a hitről lehet, hogy így gondolkoznak a világban, addig a szeretet az egy olyan téma, amiről mindenki pozitívan gondolkozik. Azt senki nem fogja elítélni. Senki nem fogja azt mondani, hogy az így rossz dolog. A szeretetet mindenki jónak tartja. A szeretetet mindenki akarja, hogy legyen. Mármint úgy általánosságban legyen a világban szeretet. Mindenki akarja, hogy legyen béke és szeretet. És nem csak ilyen általánosságban tartják jónak, hanem mindenki személy szerint is vágyik ugye a szeretetre. És ami miatt igazán különleges, hogy habár ennyire nagy igény van rá, még sincs jelen. És ez nagyon érdekes, hogy mindenki akarja, és még sincs. Ha megkérdezzük, akkor az emberek többség azt mondja, hogy hát igen, milyen nagy elhidegülés van a világban, gyűlölködés zajlik. Pedig mindenki a szeretetet akarja. Ez hogy lehet akkor? Jézus kijelentése, miszerint a szeretet sokakban meghidegül, ezt nem csak Bibliát tanulmányozó emberek ismerik el, hanem mások is ugyanezen a véleményen vannak. Ez egy kézzel fogható valóságá vált mára. A probléma gyökere az a szeretetnek az értelmezésébe rejlik, mert ha a bibliai szeretet, ez talán már nagyon sokat hangoztatott közhelynek tűnik, de az nem elsősorban egy érzés, vagy érzelem világ. A bibliai szeretet nem érzésre vonatkozik, mert a legtöbb ember a szeretet kapcsán egy ilyen érzelmi állapotot képzel el, és ráadásul azt is úgy, hogy hát az úgy jön és megy, úgy kiszámíthatatlanul. Csak úgy történik velünk a szeretet, ezt nem mi befolyásoljuk. Ugye ezért szokták azt mondani, hogy valaki szerelembe esik. Hát ez nem direkt csinálta, hanem csak úgy ott volt, és akkor nem tud, nem kontrollálja, hirtelen megesik. Hát a Bibliában a szeretet az nem korlátozódik egy érzésre. Nem zárja ki az érzést, csak nem korlátozódik rá. Sőt, alapvetően ugye a szeretet az úgy jelenik meg, mint egy kötelesség. A szeretet az egy cselekvés, amelynek a végzését ráadásul Isten előírja. Megparancsolja a számunkra, elvárja, hogy szeressünk. Jézus azt mondja, hogy minden törvénynek, minden parancsolatnak a lényegét a szeretet adja. Megkérdezik, mi a legfőbb parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Minden ide vezethető vissza, és megint csak ugye, akkor nézzük, hogy milyen szeretet ez. Honnan tudhatjuk, hogy mi ez a szeretet? Ez a fajta szeretet is Istenből ered, és ő általa megismerhető, hogyha megismerjük Istent, akkor megtudjuk, hogy mi az a szeretet. Már csak azért is, mert János azt írja, hogy az Isten szeretet. De nem olyan könnyű megérteni ezt, mert ráadásul manapság, ha azt mondjuk az embereknek, hogy Isten szereti őket, akkor valószínűleg nem fognak meglepődni. Hát persze, hogy Isten szeret. Ő ilyen, nem igaz? Különben is miért ne szeretne engem? Ezt egy amerikai prédikátor írta. Hiszen egész aranyos vagyok, vagy legalábbis olyan, legalább olyan rendes, mint bárki más. Én rendben vagyok, te is rendben vagy. Isten szeret téged is, engem is. És akkor ez így le van tudva. Ez egy félreértés. Mert Isten nem olyan értelemben szeret, és nem is olyan értelemben szeretett, hogy ő egy ilyen érzelmi állapot lenne. Mert ugye folytatja János, nem abban van a szeretet, ahogy mi szerettük az Istent, hanem, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. És elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Istennek a szeretete az egy döntésen alapul. Azon a döntésén, hogy Isten az ő ellene fellázadó bűnös embert meg fogja menteni. Ő így döntött. Ezt elhatározta, és ez nem érzelmen alapul, mert Isten azokhoz fordul így, akik ő meggyalázták, akik az ő törvényét lábbal tiporták, taposták, azokhoz az emberekhez fordul így Isten, akik az ő szentségét, az ő fenségét, a dicsőségét, ezt így lesöpörték az asztalról. Tehát nem bennünk van Isten szeretetének a kiváltó oka. Nem azért szeret Isten, mert úgy megesett rajtunk a szíve. Isten azért szeret. Mert ő így döntött. És Pál itt a tesszalonikaiaknak is ezt írja, az a negyedik versben szerepel, tudván szeretett atyám fiai, ti ki vagytok választva. Ez Istennek az elhatározása. Isten szeretetének a hátterében az ő döntése áll. És ennek a döntésnek megfelelően cselekedett Isten, amikor elküldte az ő egyszülött fiát. És Jézus az ő földi szolgálata során végig ehhez az elhatározáshoz, végig ehhez a döntéshez tartotta magát. Nem gondolta meg magát, amikor gúnyolták, nem változtatott akkor sem, amikor megverték, amikor felszögezték. Biztos vagyok benne, hogy az érzelmi mutatói másfelé lehettek annak az embernek, valóságos ember és valóságos Isten, de akit így kínoznak, akit így kigúnyolnak, ott nem biztos, hogy az érzelmi állapot az pont az lett volna, amit mi szeretetnek szoktunk hívni. De a döntés, az elhatározás megvolt, és a cselekedeteit, az ő küldetését, ez határozta meg. Hát Jézus bemutatta, hogy mit jelent a szeretet fáradozása. És akkor visszakanyarod, hogy miért nincs szeretet a világban? Hát azért, mert a legtöbb esetben nincs meg még az elhatározás sem. Nincs egy ilyen döntés, hogy én szeretettel fogok fordulni a másikhoz.
legtöbb esetben azt mondom, hogy hát várom, hogy majd úgy érezzem magam, hogy valami kis szimpátia elönt, és akkor majd tudok egy-két kedves szót szólni. Nincs egy elhatározás. Majd ha érzem, akkor szeretni fogom. De amikor valaki felismeri, hogy nem csak érezni kell, hanem kell egy elhatározás, és kell érte tenni, hadd mondjam azt, hogy még akkor is szemben találja magát egy igencsak súlyos problémával, mégpedig azt, hogy valóban sikerül letenni érte. És ezt azért mondom, mert több ilyen motivációs tréner, meg pszichológus, meg egyéb ilyen előadó van, akik elmondják ezeket, hogy szeretni kell, és ott az emberek mélységesen egyet értenek. Mindenki bólogat, igen, igen, ha otthon a férj és a feleség szeretné egymást, akkor a gyerekkori traumák, és így tovább. És igaz. De azok az emberek, akik ott bólogatnak az előadáson, amikor hazamennek, vajon tudnak-e érte tenni valamit? Sikerül-e otthon valóban szeretniük? És akkor itt visszajukadunk az előzőhöz, a hithez. Mert nekünk, ha azt tapasztaljuk, hogy nem sikerül szeretni úgy, ahogy kéne, akkor nem kell kétségbe esni, hanem ezért szorosan összefügg ugye ez a három, és még a reménységhez el sem jutottam, hanem ráhagyatkozok Jézusra. Mert én magamtól nem tudok úgy szeretni, még hogyha odáig már el is juttat az Úr, hogy legyen egy elhatározás, nekem nincs elég erőm erre, de akkor kérek tőle. És Isten szeretetét, amiben én hitáltal részesülök, amit én megkapok, na azt tudom továbbadni. És akkor csodálatos módon Isten szeretete nem lesz kevesebb, ugye ez benne van a himnuszban, a szeretet himnuszában, el nem fogy. Ha én továbbadom azt, amit Istentől kaptam, akkor ez nem úgy működik, mint más dolgoknál, hogy kapok egy zacskó chipset, és akkor tessék, megkínálnak, akkor nekem egy kicsit kevesebb marad. Ugye a gyermekek előszeretettel jönnek otthon oda, hogy apa, mit eszel? És akkor jó, tessék, nekem elég kevesebb is, de a szeretet nem így működik. Isten szeretetét, ha továbbadjuk, az nem azt jelenti, hogy nekem kevesebb marad. Sőt, nem fog elfogyni. Adom tovább Isten szeretetét, mert én is kaptam. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kereszténység az nem csak tanból áll. Persze a tan is nagyon fontos. Hogyha valaki butaságokat mond, ami összeegyeztethetetlen a Bibliával, az nyilván rossz. De az is nagyon fontos, ugyanilyen fontos, hogy ezt a tanítást, az evangélium üzenetét, hirdetését át kell, hogy hassa Istennek a szeretete. Az a mentő szeretet, amit mi is csak közvetíteni tudunk egymás felé. Ugye erről szól a szeretet himnusz, hogy mindegy, mekkora tudomány van, hogyha nincs ott a szeretet, megint csak ugye, mint alappillér, akkor olyan, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. Minden itt kell, hogy gyökerezzen. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Testvérek, lezárom itt a mai Isten tiszteletünket azzal, hogy a hit és a szeretet, még egyébként a reménységgel együtt, ilyen pillérei, ezek nagyon-nagyon fontos pillérei a keresztény életnek, a mi életünknek is. Gyakorlatilag ezek határozzák meg, és ezek mozgatják a dolgokat. Ezekből fakad a munka, ugye a hit munkája, a hitből fakad. A fáradozás, az odaadás, a szeretetből fakad. Az álhatatosság, a reménységből fakad. Minden cselekedet mögött ott kell, hogy álljon a hit, a remény és a szeretet. És amikor valamelyik hiányzik, vagy elhalványul, vagy úgy látjuk, hogy nem ebből fakad az, amit éppen elhatároztunk, vagy meg is teszünk, akkor baj van, akkor ott bűnbánatot kell tartani, és adja az Úr, hogy ne térjünk el ezektől, hanem megértsük, elmélyedjünk benne, és valóban motiváljon minket a cselekvésre a hit, a remény és a szeretet. Legyen így. Amen. Most jöjjetek, fennállva adjunk hálát és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan hálásak vagyunk neked azért, hogy megismerhetjük a hitnek, a szeretetnek és a reménységnek a fontosságát. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki ezekre fel tudod hívni a mi figyelmünket. Te vagy az, aki igazán meg tudod ismertetni velünk ezeknek a fogalmaknak a valódi jelentését és tartalmát. Köszönjük, hogy amikor rád tekintünk, amikor téged megismerünk, akkor láthatjuk igazán, hogy milyen a hűség, a hitből való cselekvés, milyen az a szeretet, amely az elhatározáson alapul, ami nem reakció. Köszönjük, Urunk, hogy te így viszonyultál mi hozzánk, hogy te ilyen szeretettel voltál felénk. Nem azért, mert mi megérdemelnénk, nem azért, mert méltók lennénk rá, hanem egyszerűen azért, mert te könyörülő és kegyelmes vagy. Köszönjük, hogy a te szereteted fáradozása az nem ismert határokat, hogy te a végsőkig elmentél, és egészen a Golgota hegyéig meg sem álltál, ahol az életedet adtad értünk. Köszönjük a te mentő szeretetedet, azt, hogy kiemelsz minket a kárhozatnak, a pokolnak, a mélységéből, hogy magadhoz kapcsolsz bennünket hitáltal. Kérünk, hogy te adj a mi szívünkbe igaz hitet, és te erősítsd ezt a hitet mindannyiunkban, szent lelked által. Kérünk, Urunk, hogy te munkálkodj mindannyiunk életébe, hogy ne csak egy elmélet, egy eszme legyen a kereszténység a számunkra, hanem hadd legyen egy életmód, amiben mi is munkálkodunk, fáradozunk, álhatatosan kitartunk, úgy, ahogy a Tesszalonika beliek is. Kérünk, hogy ezt a közösséget is így formáld, akaratod és kedved szerint, Urunk, hogy tudjunk téged képviselni, rólad bizonyságot tenni, hogy innen is ki csendülhessen a te megváltásodnak az örömhíre. Urunk, hadd imádkozzunk a gyermekekért, hogy te vondd az ő szívüket is magadhoz közel, add, hogy megismerhessenek, és igaz hitre juthassanak. Urunk, imádkozunk a fiatalokért, hogy te adj nekik útmutatást. Olyan sok minden van a világban, ami eltéríthet te tőled, de mindegyiknél nagyobb a te kegyelmed. Kérünk, hogy ezáltal tartsd meg őket is. Urunk, imádkozunk a családokért, hogy te adj szeretetet, türelmet, békességet ezekbe a kis egységekbe, egységeibe a társadalomnak, és Urunk, imádkozunk a népünkért, annak vezetőiért, hogy ott is a szeretet fáradozása legyen a jellemző. Kérünk, Urunk, hogy ne csak szavak, hanem tettek is legyenek, hogy ne gyűlölködés, hanem békesség lehessen itt a mi országunkba is. Adj ehhez megtérést, hitet az ország vezetőinek is. És Urunk, imádkozunk világszerte mindenhol a te népedért. Tarts meg bennünket, annyi minden fenyeget, annyi minden kísért, annyi nehézséggel kell szembenéznünk, de mégis, ha te velünk vagy, akkor ki lehet ellenünk. Kérünk, hogy ebben erősíts meg mindannyiunkat. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod könyörgésünket a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el a hirdetéseket. Hirdetem először is, hogy az előttünk álló héten a gyülekezeti alkalmak a szokott időben megtartásra kerülnek. Lesz ifjúsági óra hétfőn, biblia óra kedden, és minden másik alkalom is megtartásra kerül. Kisifi, ima óra, kórus. Illetve szeretném azt hirdetni, hogy 12-én, április 12-én szombaton, az egy különleges alkalom lesz, lesz húsvéti gyerek délután, délután 2-től 5-ig fog tartani ez az esemény. Van egy ilyen jelentkezési ív a hittanterem ajtajára kitéve, szeretnénk kérni, hogy aki jönne, az a részvételi szándékát ott jelezze. Tehát ez szombaton, 12-én szombaton, délután 2-től lesz. Aztán szeretném azt is hirdetni, hogy a nyári gyermektáborra a jelentkezési határidő az jövő hét vasárnap fog lejárni, április 13-án. Úgyhogy aki még nem jelentkezett, de szeretne részt venni, az addig, vagy legkésőbb aznap tegye meg, hogy nehogy kicsúszson ebből, vagy lecsúszson erről a lehetőségről. Illetve szeretném még azt is hirdetni, hogy egy hét múlva vasárnap, az már virág vasárnap lesz, és a vasárnapi istentisztelet után lesz egy rövid szünet, de utána a már hagyományosnak mondható virág vasárnapi koncert fog következni. Erre is mindenkit szeretettel várunk. És még egy utolsó dolgot hadd említsek meg, hogy vannak talált tárgyak, nem ebbe az előtérben, hanem a lenti előtérben vannak kitéve, ha valaki fölismeri, vagy magára ismer, mint egy-egy tárgy tulajdonosa, akkor ezt elviheti egész nyugodtan. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.